Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a Szent Szombat délelőtt Isten tisztelet keretében. Természetesen, ahogy szokás szerint is zugletben gyerekekkel is kezdenék most. Azt a kérdést feltenném tőletek, hogy kedves gyerekek, hol szoktatok a legbiztonságosabban érezni magatokat? Ahol kényelmesen, kedvesen, hol? Az iskolában? A játszótéren? Nem? Hol? Otthon. Azt mondják, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. Így van. Hát ha valakinek van otthona, valakinek van háza, hajlika, az a legbiztonságosabb hely, ahol mindig vissza lehet menni, vissza lehet térni, és ott kapunk szeretetet, ott kapunk melegséget, és ott kapunk minden, ami szükségünk van, a szülei gondoskodás. Képzeljétek el, volt olyan gyerek, aki egyszerűen babakorában elvitték otthonról. Nem fiatal korában, babakorában. Ismeritek azt a gyereket? Nem volt otthona. Ismeritek a gyereket? A Bibliában van. Baba volt. Annyira otthon sem volt biztonságos, mert meg kellett ölni minden fiú, aki megszületett ebben az időszakban. Hogy hívják ezt a gyereket? Nem Jézus. Mózes. Mózes, amikor megszületett, nem maradhat otthonában, képzeljétek el gyerekek. És utána pedig, amikor otthonát kellett adni, mert anyuka azt mondta, ha itt marad, akkor meg fogják ölni őt. Hol lett az otthona? Hova vitték elsősorban? Először Fáraóhoz ment? Nem. Betettek valamiben. Egy kosárban. Képzeljétek el, pillanat alatt kosár lett az ő otthona. Ti már loktatok kosárban? Kosárban lehet biztonságban érezni magadat? Megfogtak azt a kosár, nem elég a kosárban volt, rátettek a folyóra. Hogy hívják azt a folyót? Nílus. Tudjátok, mi van benne a Nílusban? Bizonyám. És átmenetileg a Nílus lett a hatona, az otthona. El tudtok képzelni? Biztonságban volt? Jöttek a krokodilok. Azt hittük, hogy megeszik őt. Nem ettek meg. Jöttek a hullámok. Azok sem borítottak a kosárt. És jöttek, a, nem tudom, a bálnak, vagy a cápák, nem tudom, mi van benne a Nílusban, de mindenféle borzasztó dolog van a Nílusban. De azok sem bántották a Mózes. És hova került? Már hallottunk. És mit gondoltok? Ott is tényleg igazi otthona volt? Jó érezte magát? Egy darabig. Nem? Miért nem? Igen, nem akart parancsolni mindenkinek, és meg jót akart tenni. De Mózes maradt végig a fáraó házában. Biztonságban érezte magát ott? Nem. Megölték volna. Hova ment? Elmenekült a pusztába. Midianba. Ott találkozott a feleségével, megismerkedett a papusával. Mit gondoltok? Talált otthon magának ott a pusztában? Csak átmenetileg. Onnan is el kellett jönnie. És utána 40 évig vándoroltak sivatagban. És mit gondoltok, nagyon jó vándorolni a sivatagban 40 éven keresztül? Makacs emberekkel, lázadó zsidó népekkel? Mózes biztonságban volt valójában? És hol volt otthona Mózesnek szerintetek? Megszületett a anyánál, az sem volt biztonságos. Elment a Nílusba, az sem biztonságos. Elment a Fáraóhoz, az sem biztonságos, kellett menekülni. Meg a aposánál sem. Hát nem tudom, milyen volt az anyósa, tudom, aposa jó volt, de... És zsidó népekkel 40 évig pusztában. Folyamatosan lázadtak ellene. De hol volt biztonságos a Mózesnak? Képzeljétek el, mit ír Mózes? Tessék, Olivé. Istennél. Nagyon jó. És Mózes később ír, 90. Zsoltárban, azt mondja, hogy Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedikről nemzedikre. Uram, te voltál hajlékunk nemzedikről nemzedikre. Hányszor hajléktalan volt a Mózes? Sokszor, nem? Nílusban is hajléktalan volt. Pusztában is hajléktalan volt. Nem volt hajléka, nem volt otthona. De azt mondja, Uram, te voltál nekünk, nem csak én nekem, hanem nekünk mindannyiunknak hajlékunk, otthonunk. Kedves gyerekek, a nagyobb tanulság. Tudjátok, hol van a Mózes most? Tudjátok, hol van? Hol van? Fent a mennyben. Ott az igazi, ott honnan lett? Így van. Ott nincsenek lázadók, se cápák, se krokodilok, meg a fáraó, aki meg akar ölni, ott nincs, nem tud. Tehát jó Isten volt az ő biztonsága. Ő volt az ő otthona. Kedves gyerekek, nagyon jó, hogy vannak jó szép házatok, anyával, apával, és lehet fűteni, amikor tél van. De az igazi otthon az Istennél van. Mert Isten mindenhol van, és Isten velünk lesz, meg a viharokban is, meg a Nílusnak a hullámjaiban is, meg az oroszlán vörmében is. Mindenhol Isten velünk lesz, ha bízunk benne, ha ő benne kapaszkodunk. És ha tudunk mondani mindig, hogy ő a mi hajlikunk, meg a kint fogunk lakni, és akkor is nem leszünk soha hajléktalanok Isten előtt. És végsőképpen hol fogunk találni magunkat, ha engedelmeskedünk neki? Hol lesz az igazi otthonunk? Mennyben, olyan, mint a Mózes is. Ott minden jó lesz. Nem lesz sírás, nem lesz eső, nem lesz tűzönap, és minden rendben lesz. Hát a gondolatok végéig, hogy a legjobb, biztonságosabb hely nem más, mint az Istennél, és ő a mi hajlikunk, ő a mi otthonunk. Legyen Isten az otthonatok is. Ma is, míg mindöröki. Amen. Kedves testvérek, talán a hasonló gondolatmenetben szeretni folytatni a felnőtt Isten tiszteletét. A mai fő témánk az Isten szeretete. Olyan szeretet, Isten szeretetről szeretnék beszélni, amely ő maga is a Ézsaiás proféta könyvében kijelentette, hogy az ő szeretete olyan, mint a anyai szeretet. Nyilván az életünkben, a napjainkban mindenféle szeretettel lehet találkozni. Családi, férfi, feleség, barátnők és a barátja, barátság. Ebben a kapcsolatokban megnyilvánul a szeretetünk. De a legnagyobb, legerősebb szeretet köteléke, vagy formája az a anya és a gyerek szeretet. Ez rész, hogy egyrészt nem lehet kiválasztani, hogy ki legyen az anyám, vagy ki legyen a gyerekem. Tehát hiába, hogy örökbefogadó, nem mindegy ugyanaz, de aki az ember mehéből kijön, egy asszony mehéből kijön, az gyakorlatilag elválaszthatatlan. Az olyan szeretet, ami az egész lényünk átjárja, az ember lényében benne van, a vérünkben benne van az a szeretet. Az itt az anyák nagyon nehéz tudnak szabadulni a gyerekeiktől. Az itt szoktam nagyon dicsérni az európai rendszer, mert itt, amikor elválnak emberek egymástól, akkor a gyereknek az anyának adják, vagy elsősorban neki életi. Amikor jöttem Magyarországra, mindig örültem, hogy nem is örültem, fura volt, hogy mindenhol kérdeztek az anyai nevemet. Nem tudtam miért. Miért nem kérdezik, hogy apa név? Afrikában apa névet kérdezik, itt pedig az anyaneveket. Mert tudják, hogy az anya az, aki meg halála végig képes harcolni a gyerekeért, képes minden megtenni, hogy megszerezze a gyerekét. Isten Ézsaiás proféta könyvében 49. fejezetében így szól az ő népéhez. 49. fejezet 14. verstől olvasom. Az a kijelentés az Isten és a szeretete és az anyai szeretet hozza, hasonlítja. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörülj a méhén fián? És ha elfeledkeznének is ezek én rólad, el nem feledkezem. Íme az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Ez egy gyülekezet a Szentírásnak egyik szebb költői ige. Mikor Isten azt mondja, hogy a Sion, Izrael nép a fogság miatt, a nyomorúság miatt úgy érezte, hogy Isten elhagyta őt. Úgy érezte, hogy Isten távol van tőle, és a panaszkodik, de a panaszként emeli fel a szavát, hogy Isten elhagyott engem az Úr, és elfeledkezett rólam. Isten erre válaszol, hogy vajon anya elfeledkezhetik-e az ő gyerekéről? Ne gondoskodjon róla. Azt mondja, a földi anyaitok is képesek ezt megtenni, de én rólad nem fogom elfelejtezni. Sőt, a markaimban metszetelek, és kőfalait előttem vannak szüntelen. Tehát Isten szeretete olyan, mint az anyai szeretet, de az anyai szeretetnél 100, 1000-szer szebb is, jobb is, erősebb az Isten szeretete. Az anyai szeretetnek a 3 jellemzője van. Nyilván ahhoz, hogy megértsük az Isten szeretete emberi lényként, emberi gondolkodásunk, mi voltunk, így sokszor nehézen tudunk felfogni, mi az Istennek a szeretete, és milyen szinten hat mi ránk. Sokszor sejtünk, próbálunk megfogalmazni, érzünk, de nehább tapasztalunk, de vannak kevesen ember, akik tapasztalják valójában az Isten szeretetét. Beszélünk róla sokszor, de sokszor kevesebbet tapasztaljuk. És az anyai szeretet 3 jellemzőből kiindulva megérthetünk és felfoghatunk, mi az Istennek a szeretete mi felénk. Azt mondja itt az igénk, hogy hát elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről, hogy nőkönyörül rajta. Az első dolog az, hogy az anyai szeretet nem feledékeny szeretet. Az anyai szeretet nem feledékeny. És az anya mindig emlékszik a gyerekéről, mindig előre tervez, gondoskodik, alszik a gyerekének a bajával, fel kell vele, tervez. És amíg a gyerek is gondtalanul él, azt sem tudja, hogy mit fog enni, mit fog öltözni, de az anya már előre gondolkodik. Néha úgy tűnik, hogy elfeledkezett. De soha nem feledkezett a gyerekéről. Nagyon csodáltam mindig az édesanyám, mindig olyan bölcs volt. Amikor azt hittem, hogy nincs semmi pénze, mindig jött valami. Míg azt hittem, hogy elfogyott az a keksz, mindig előkerült. Mert mindig gondoskodott előre. És már utána egy időt már rájöttem, hogy végül is mindent kérhetem, mindig elő fog hozni. Csak előre erősen kell kérni. Tehát Isten így is van. Istennek a végtelen a tárháza. Istennek annyi kincse van, csak jó kell kérni, és kitartóan kell kérni. Sőt, Isten előre gondoskodik rólunk, Isten nem feledkezik rólunk, meg amikor úgy tűnik, hogy elfeledkezik rólunk, amikor úgy tűnik, távol van tőlünk, de mégis ott van mellettünk. Ez nagyon vigasztaló válasz volt Isten részéről, amikor azt mondja, anya elfeledkezhet az ő gyerekéről, a földi, mulandó anyja, de én rólad nem fog elfeledkezni. Előfordulhat, hogy a földi anya elhagy a gyerekét, kidobja, ott hagy a kórházban. Gyermek kórházban, vagy nem tudom, otthonban ott adja, de Isten az ő gyerekét nem fogja elhagyni. És mindannyiunk azok vagyunk. És minden teremtett lény ezen a földön Isten gyermeke. Azt mondja, hogy soha nem feledkezek rólad. Eves testvérek, én életemben, ha személyesen kicsit adj, néhány tapasztalatot mondják, hogy életemben egyik legtragikusabb korszakot éltem, amikor elválasztottak bennünket anyánktól. 6 éven keresztül külön kellett élni, ez az afrikai hagyomány, meg a bábonasság, kitaláltak az anyukám boszorkány. Hát mi ott voltunk, én kb. 6 éves voltam, egyik napról, másikról, csak láttam anyukám, fogta a csomagját, és elindult, és nem szólt nekünk semmi. És eltelt. 2 nap nem jött vissza, 3 nap nem jött, 1 hónap. És akkor tudtunk, valami nem stimmel. És 6 éven keresztül, és utána apu elfogadt bennünket, és akkor elmentünk a fővárosba, és ott egy második feleség, hogy gondoskodjon. Ugyanakkor második feleség nem ugyanaz, mint az anyukád, ad neked ennivalót, nem ugyanaz. Nem érzed, hogy benne van a szeretet, nem gondoskodik róla. Elfelejtkezett arról, hogy akkor neked másnap kell menni az iskolába. Olyan volt, amilyen volt. Jobb, mint semmi, de nem az igazi. És 6 éven keresztül így kellett élni. Néha az utcán is éltünk, és néha piacon is dolgoztunk, ha legyen mit tennünk. Ami nagyon érdekes volt, hogy ez nagyon ritka szokott lenni afrikai családban, amikor valaki elválik, általában az elválás nem gyakori dolog, de ha elküldik egy asszonyt, onnan nem visszahozzák. Főleg ilyen indoka, mint a boszorkányság. Hát nekünk az gondviselés, hogy anyukám 6 év utána visszatért. És képzeljétek el, hogy amikor visszatért az anyukám, minden nap gondolkodtam rá, minden nap rá nagyon vágyakoztam, de amikor találkoztam vele, ott állt szemben, és nem tudtam hozzá menni. Tudjátok miért? Mert bennem azt tettek az a gondolat, hogy ő boszorkány. De mégis bennem az volt, hogy szeretném hozzá menni. Ő sem jöhet hozzám, mert abban a pillanatban maláriás leszek, azt mondja, hogy hoppá, megint visszajött a boszorkány, meg maláriás lett a gyerek. De az volt a legfantasztikusabb, hogy ő addig kiválta, és reménykedett, hogy újra lesz az ő gyerekeivel. És nem feledkezett rólunk. És azt mondta nekünk utána, minden nap rólatok gondoltam. Ez az Isten szeretet. Elnézést. Hat év után együtt lehetünk, és élhetünk tovább az életünket, és normális gyerekként apával, anyával. És ez fantasztikus. Ha ő végig kivárta, és reménykedett abban, hogy együtt lesz a gyerekeivel, mennyivel vár ránk Isten? Mennyire gondolja az Isten, és munkálkodik értünk távolról, mert 2 dolog van, amiért eltávolodunk Istentől. A bűneink miatt. Tudatosan eltávolodunk Istentől, mint a tikozó fiúk. Mert a saját útjainkat keresünk, és saját életünket keresünk, elhagyjuk az Istent. Otthonunk van, és minden megkapunk az Istentől, de mégis azt mondja, adj nekem az én részemet, elmegyek tapasztalni. Így távolodunk Istentől. És a tikozó fiú apukája vagy apja mindig gondolkodik, és várt a gyerekét. Ha a földi anyja így teszi, mennyivel az Isten, aki nem változik, akiben nincs bűn, és ő folyamatosan várja az embert, hogy térjen vissza, És bármilyen nehézségünk van, bármilyen gondjaink van, problémánk van, meg az nehézségekkel szembesülünk, mint a tékozló fiú, akkor is Isten azt mondja, gyere vissza. Gyere vissza, és én válok nyitott kézzel, és eléd megyek, és felkarolok. Ez az Isten szeretete egyik jellemzője, nem feledkezik, és az idő alatt folyamatosan figyel rá, imádkozik érted, könyörül rajtad, hogy még a lázadóként is lázadunk, és Isten mindig vár téged vissza. Van, amikor eltávolodunk a szüleinktől, mert nem tehetünk róla. Mi is áldozatul voltunk, nem tehetünk róla. Mint amikor a Salamon ítéletékor két asszony, aki vitatkoztak a gyereken felől. Az a gyerek, akik ott állt, és a sorsa kellett eldőljön, vagy kettő vágyják-e, vagy életben maradjon-e. Nyilván Salamon nem tette volna, hogy kettő vágja, de ott volt a gyerek. Vitatkoztak felette, és a ítélet hangzik felette. Pozitív vagy negatív. A gyerek áldozat volt. Ő nem teheti, de csendben volt, ott nézte, és várta, hogy mi fog történni. De az igazi anya a gyerek érdekében képes volt lemondani róla. De nem örökre mondott róla. Csak a gyerek érdekében, átmenetileg, mert a szíve ott volt. A másik jellemző az igazi anyának képes lemondani. A gyerekről, a gyerek érdekében. Képes elengedni. Isten képes elengedni, hogy menjünk. Hogy gondol, te érdekedben lesz, elenged téged. Isten birtokoló, de ugyanakkor szabadságot biztosító. Isten azt mondja, hogy birtokolom, enyém vagy, markaimban mecettelek, de képes vagyok engedni, mert szabadságot biztosítok. Ahol az én lelkem, ott a szabadság. Mehetsz, tapasztalhatsz. És mi sokszor nem tudunk engedni. Mi mindig a birtokolni akarunk, erősen. Isten elengedi, és a továbbiakban munkálkodik. Hál' Istennek, hogy több eszköze van, amivel tud elérni bennünket. Itt a különbség a földi anya meg az Isten között. A földi anya kevesebb eszköze van. Isten a szent lelke által mindenhol, ahol vagy, elérsz bennünket. Elér bennünket, elnézést. És amikor elér bennünket, magához vonz, és újra. Ugyanaz a szabadság, ugyanaz a szeretetet biztosít. Nem, hogy kevesebbet fog adni nekünk, nem, hogy elkezdenek felhozni a te bűneidet, ami múltban történt, megbocsát, és a tenger mélységében dobja az egészet. És Isten annyira fantasztikus eszközei vannak, hogy a türelemmel, szeretettel, jóságával, és a szent lelkeden keresztül próbál elírni bennünket. Biztos hallottatok olyan regényről, egy bizonyos a Cingiz Aitmatov regényéről, amelynek a címe, hogy ez az éjszaka, ez a nap hosszabb, mint évszázadnál. Amikor két törzsnek a történetét meséli, ahol a törzsek harcoltak egymás ellen, és aki győz, akkor elvitték a foglyokat elvitték a másik törzshoz, és ott próbálták szó szerint agymosást végezni rájtuk, hogy feledkezzenek a törzsükből, feledkezzenek honnan jöttek, feledkezzenek mindenről, és egy újabb gondolkodás, újabb látásmód adnak neki, ami rabszolgaságnak egyik a fajtája, hogy ők csak annak az embernek, a törzsnek tudjanak engedelmeskedni. De a múltukról el kéne felejtkezni. Nagyon durva módszer, állítólag azt mondták, hogy le kellett venni a koponyájuknak a bőrét, és rárakják egy meleg állatnak a bőrét, és a pusztára viszik őket messzire, ahol nem nagyon találkoznak emberekkel, és egy idő után a hajuk bennőnek is abban a új bőrben, állatbőrben, és egyszerűen átváltoztatja a gondolkodásuk. És volt egy gyerek, aki az anyja. Ha valaki oda került, akkor onnan nem jön vissza. És nincs is esély. És az regényben azt írják, az anyja, volt egy anyja, akinek a gyereke volt, és a fogyul esett ennek a törzsnek, és átment az a bizonyos a szertáltason keresztül, és teljesen elfelekezett a múltjáról. És anyának kellett a különböző eszközöken keresztül, amikor találkozott újra fiával, hogy visszaemlékeztesse, hogy ő onnan jött. Nem volt egyszerű. És rábeszélt, beszélt a gyerekével, és mutatta neki mindenféle jelekkel, meséket mondott neki, múlt történeteket, emlékezz rólam, én vagyok az anyád, emlékezz az apjádról, emlékezz a testvéredről, hol éltünk. De a gyerek nem ismerte fel. Sátán ilyen agymosást végez velünk. Sátán a munkája nem más, mint elfelejtetni belünk, hogy honnan vagyunk, honnan jöttünk. Elfelejtkezünk a gyökereinkről, elfelejtkezünk a múltunkról, elfelejtkezünk az identitásunkról. Kedves testvérek, napjainkban is történnek ilyenek. Mikor az emberek éveken keresztül felépítenek valamit, mikor az ember egy eszmében, egy rendszerben élnek, ami Istennek tetsző, amikor egy gyerek megnevekszik egy valási vagy egy közösség, keresztény közösségben, egyszer csak eltávozik. És ilyenkor olyan, mint hogy mindent el kellett felejteni. Hányszor látunk a gyerekeink, hogy világba kerülnek, fel lehet sem ismerni, más stílusokat vesznek fel, pedig tizenvalahány éven keresztül a valási nevelésben részesültek, keresztény nevelésben részesültek. Szombatról szombatról itt voltak, de egyszerűen egy idő után már úgy lázadnak, hogy fel sem lehet ismerni rá. És Isten ennek ellenére megkeresi azokat, és az neki több eszközei vannak. Itt az ő szent lelke annyira tud munkálkodni, hogy vissza tudunk fordulni, és tudjon bennünket visszafordítani, hogy újra találunk őt. És Isten visszaadja azt az emlékezetet, hogy honnan jöttünk, miért, és vagyunk, és tőle származunk. És így tud szembeszállni a sátának a elfeledés, vagy feledékenység munkáját, amit végez rajtunk. A harmadik dolog jellemző az anyai szeretetnél nem más, mint a tulajdoni jog. Szőrzői jog. Kinek tulajdonak vagyunk? Ki a mi tulajdonosunk? Kihez tartozunk? Amikor valaki megszerzi vagyont, birtokat, és kap akár papír róla, hogy ez az övé, egyszerűen csak lehet elhagyni, valaki más jöjjön és vegye át? Lefogláljon? Általában szoktunk harcolni azok a dolgokért. Szoktunk küzdeni azért, ha én vagyok a tulajdonos, akkor nehogy valaki csak egyszerűen elvegye tőlünk azt. Nehogy csak ajándékban átadjak valamit. Isten sátánnak nem akar ajánlni bennünket. Az anya minden anyában nagyon erősen benne van, hogy ez a gyerek, ez az én tulajdonom. Ez a gyerek, az az én gyerekem. Mi apak kicsit néha azt mondunk, de néha más csinálunk, de anya általában. Az az én gyerekem. Ez a tulajdoni jog. Ennek erősebb jogviszony nincs, mint amikor anya azt mondja, az az én gyerekem. És amikor Isten ránk tekint, mindig azt látja, hogy az az én gyerekem, és az az én tulajdonom. Néha sátánnal vagyunk, néha sátán táborában vagyunk, néha távol vagyunk Istentől, de Isten soha nem fog felejteni, hogy te vagy az ő tulajdona. És azért küzd, mert jogosan küzd, értünk. Mert hiába mondunk, hogy engem hagyjon békén, vagy nincs szükségem rád, de akkor is, ha tulajdona vagyunk, akkor neki joga van, hogy küzdje végsőkig, értünk. És sátán mindig azt mutatja, mintha mi tátoznánk ő hozzá. Sátán elhamisítja okmányi jogjainkat. Sátán mindig talál hamis papírokat rólunk. Ha elhiteti, hogy mi tátozunk ő hozzá. Kitől az emlékezetünket? Ha ne gondoljunk, hogy kitől tátozunk. Kitől származunk mi. És aztán, amikor minden megcsinál velünk, ami csak tud, kidob bennünket, amely nem lesz szükségünk, szüksége ránk. Elhagy bennünket. Ahogy egy tikozó fiúval is megcsinált. Kihasználta a pénzét, a lelkületet, minden, és ott hagyta őt a disznó között. Ne várjuk addig, hogy Isten a disznó közé húzzon ki bennünk. Ne várjuk addig, hogy jussunk odáig. De Isten küzdi végsőkig, és a szisztematikusan végzi azt a munkát, hogy visszatérje hozzá magunkat, őt, bennünket magához. Isten hogyan akarja szerezni bennünket? Azt mondja, nem erővel, se hatalommal, hanem a Szent Lelkével. De kedves testvérek, nem elég, hogy Isten munkálkodik az itt, hogy újra szerezzen bennünket. Nem elég, hogy ezt a szeretetet megteszi és gyakorolja minden formáját, hogy megszerezze újra a mi lelkünket, ami sokszor eltéved, elkalodozik, és távol van Istentől. Isten azt szeretne, ha mi is együttműködnénk ő vele. Az együttműködésünket szeretne elérni, és ha mi nem vagyunk készek, nem vagyunk nyitottak arra, hogy Isten újra használjon bennünket, az ő munkája nem lesz hatékony. Az ő Szent Lelke nem lesz hatékony. Mert Isten szeretne, hogy együttműködés legyen köztünk. Ő keres bennünket, ő szeret bennünket, ő magához von bennünket, de nekünk is akarni kell. Tenni kell a lépést, indulni kell, ahogy tikozó fiú is tette. Hogy elindult, és akkor találkozott az apjával. Tehát az anyai szeretet nem elég se távol, se közel, ha a gyerek nem teszi lépést. Gondoljatok végig, ahogy említettem, az anyának a találkozása. Ha én utána nem nyitottam felé, nem mentem ő felé, akkor hiába, hogy ő akart hozzám közelebb kerülni, akkor nem jött volna újra ez az egyesülés, a szeretet, likőr. Minden két oldalról, tehát az Isten megtesz a lépés, és az ember is kéne, hogy tegyen a lépés. És akkor alakul az a sikeres együttműködés. és a együttélés. Mikor történik meg ez a sikeres együttműködés és a sikeres együttélés? Én úgy gondolom, hogy az, amikor mindannyiunk az életünkben nem csak egyszer, napi szinten, heti szinten tapasztaljuk és érzük, hogy Isten folyamatosan keres bennünket. Van, amikor az ember éli az életét, keresztény életünket, sokszor már rutin cselekedeteink vannak, és a rutin szokásaink vannak, és azt hiszünk, hogy normális dolog, a rendben vagyunk. Azt hiszünk, hogy jó kapcsolatunk Istennél. De lehet már távol vagyunk Istentől. Van egy közmondás, ami úgy hangzik, hogy sokan építik az templom mellett, de távol laknak a templomtól. Nem, távol laknak Istentől. Meg egyszer azt mondom, sokan építik a templom mellett, de valójában távol élnek az Istentől. Ez a közmondás azt jelenti, hogy az, hogy templom mellett vagyunk, vagy templom vagyunk, lehet távol vagyunk Istentől, mert a szokásból jövünk a templomba, vagy gyülekezetből, de a szívünk nagyon távol van már az Istentől. Sőt, Isten nem is a templomban lakik, se a hegyen, se a templomban. Isten az igazság, és azok mellett fog lakni, aki igazságban és a lélekben fogják őt keresni. És azért, ahhoz, hogy az Isten szeretete megnyilvánuljon bennünk, az Isten szerzői joga, tulajdoni joga, legyünk, jogaiban tudunk részesülni megint, ahhoz nekünk meg kell keresni az Istent lélekben és igazságban. Meg kell történni a megtérés a mi életünkben. És meg kell történnie az a fordulat, ami tikozó fiúnak életeben megtörtént. Azt mondja, visszamegyek az atyámhoz. Elég volt. De a tikozó fiú példázata nem csak azoknak szól, akik nagyon mélyen eltávolodtak Istentől, aki nagyon távol lettek Istentől. A tikozónak, a fiúknak a példázata, arról szól, azoknak is ról szól, akik pillanat alatt eltávolodik Istentől. Mindannyiunk, minden nap százszor lehetnünk tikozó fiúk. De százszor is lehet visszamenni. És Isten szeretne a megtérésünk, szeretne, hogy ha mi keresjük az igazságot, és Isten szeretetet meg kéne tapasztalnunk. Amikor mi eltávolodunk Istentől, sokszor azt látjuk, hogy talán jó megy az életünk, talán jó minden rendben van velünk, nagyon sikeresek vagyunk, sikerről sikerre halmozunk, a munkahelyen előre megyünk, és minden rendben lehetne körülöttünk. Csak Isten nincs körülöttünk. Belegondoltunk már, hogy az, hogy sikerről sikerre előre haladunk, az, hogy minden rendben van az életünkben, ez maga az Isten szeretete? Melyik az az anya, aki megatkozza a gyerekét? Aki azt mondja, az igazi anya, aki azt mondja, hogy legyen neki rossz. Olyan nincs. Ha van, akkor azt mondja, nem igazi anya. Azért Isten nem fog nekünk a rosszat kívánni. Ha jön a rossz az életünkben, nem Istentől van. Az a sátántól van. Isten azért engedi a jót a mi életünkben, hogy tudjunk, hogy ő szeret mindig bennünket. És ezt a szeretetet, ha megtapasztalunk, nem azt jelenti, hogy megint maradunk a bűnben, távol Istentől, hanem még jobban gondolkodunk azon, hogy térjünk vissza, keresjük őt, hogy összhangban tudunk élni vele. Mert Isten az áldását, ha már küldi mind a gonoszokra, mind az igazakra, mennyivel fog áldását küldeni azokra, aki valójában őt keresik? Természetesen a mi számunkra áldása azt jelenti, hogy akkor materiális dolgaink legyenek. De Mózes, ahogy is olvastunk a gyerekeknek, milyen áldásai voltak a Mózesnek? És elolvasunk azt a 90. Zsoltár, rájövünk, hogy Mózes azt mondja, hogy napra újíts fel a te kegyelmedet, vidámíts meg a mi életünket. Hogy Mózes minta csak ezt kérte. Azt mondja, nem a fáraó házában volt a minden. Nem a Jétrónál vagy Midianban volt a minden. Azt mondja, az Isten kegyelme a megújul napra, az mindig azt jelenti, Isten bennünket szeret. És Isten ezt biztosítja nekünk mindenkor. És az csak azt várja, hogy mi megtérjük, azt várja, hogy keresjük az igazságot, és keresjük őt lélekben is. Kedves gyülekezet, amikor mi is átadunk magunkat Istennek, és az isteni anyai szeretete mi volta is, találkozik a mi lépéseinkkel, a mi erőfeszítéseinkkel, akkor olyan fantasztikus együttműködés jön létre, ami győzelemről győzelemre fog vinni bennünket. Akkor nem csak tapasztalunk, hogy Isten szeret bennünket, azt is tapasztaljuk, hogy Isten előre visz bennünket. Isten a mi megváltásunkat, ami örök életünket is munkája. Akkor még jobban fogjunk szeretni őt. És ő is még jobban fog bennünket szeretni. Onnantól kezdve azt mondhatjuk, hogy minden javunkra lesz. Mert nem csak Isten szeret bennünket, hanem mi is szeretjük őt. És akit Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Onnantól kezdve, bármi történik az életünkben, akkor tudunk tudni, hogy Isten szeret bennünket, és csak a mi javunkra fog fordulni. Kedves testvérek, én ezeket a gondolatokat próbáltam megosztani veletek, hogy ilyen az Isten szeretet, és ne feledkezzünk róla, hogy ő soha nem fog rólunk feledkezni. Ő mindig ott lesz, és mindig fog keresni bennünket, fog harcolni értünk, fog újra megtenni, hogy megszerezze bennünket, és kihozza a lelkünket a halálból. Ezzel a reménnyel bocsátok mindenkit, hogy majd az életünkben, hétköznapban ezek legyenek a fejünkben, hogy Isten mindig mellettünk lesz. Amen.
Isten tiszteltünk végén énekeljük közösen a 62-es énekünket, imádság előtt az első 3 verset, és imádság után majd a 4. és 5. verset. Tehát a 62-es ének első 3 versét énekeljük.
Isten a szeretet mindig ezt el.
térdeinket meghajtva imádkozunk.
Istenünk, Teremtőnk, nagyon szeretném megköszönni neked most is, hiszen világosan megmutattál nekünk, hogy mennyire szeretsz bennünket. Urunk, jó, hogy tudni, hogy a te szereteted sokkal nagyobb az anyai szeretetnél. Jó tudni, hogy soha nem feledkezel rólunk. Jó tudni, Urunk, hogy mindig megkeresel bennünket, és meghívsz bennünket, és magadhoz vonzasz, és megölölsz bennünket. És minden megadsz nekünk, amire szükségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a tudatban élhetünk. Segíts abban, hogy ne éljünk vissza ezzel a szeretettel. Segíts abban, hogy ne várjuk sokáig, míg visszatérünk hozzád, míg megkeresünk téged, Urunk. Segíts abban, hogy amikor halljunk a te hangodat, a te szavat, ne keményítjük meg a szívünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a napon erre figyelmeztette bennünket. Urunk, segíts abban, hogy ne csak te figyelmeztessél, hanem egymást tudunk is figyelmeztetni. Egymásért tudunk munkálkodni, és az a szeretet, amit tőled kapunk, másoknak is tudunk adni. Erre is kérünk, hogy táníts bennünket, mert képtelenek vagyunk ezt gyakorolni. Szeretnénk most kérni áldásaidat ezen a szent napodon, amikor befejezünk ezt, amikor délutáni alkalman leszünk, amikor közös ebédben vagy más programban együtt leszünk. Hadd érezzünk, hogy velünk vagy. Szeretnénk kérni áldásaidat azokra, Urunk, akik kórházban vannak, testvéreink, akik betegek. Te légy számokra a nagy orvos, és a légy mellettük, vigasztad meg őket, erősíts meg őket, lélekben és fizikailag is. Áld meg a gyülekezeteinket, közösségünket is, és közösségünkben folyó problémáit, kérdéseit is. Oldd meg, Urunk, és add nekünk újabb reményt, erőt, hogy későbbiekben tudunk neked szolgálni, és végezvéni azt a feladatot, amit ránk bíztál. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk imáinkkal, a te szent fiad nevében. Mindezeket kértünk. Ámen.
Énekeljük közösen a megkezdett 62. énekünk 4. és 5. versét.